Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. 8-at ütött már az óra, hív benneteket a tóra, gyertek tanulni. Szeretettel várok mindenkit ma is. Megnézzük, hogy hogy működik ez a dolog. Jó estét kívánok mindenkinek. Remélem működik a live. Itt van Szilágyi Tamás megint elsőként, első tanulótársként. Charlotte, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma este is a tanulást választja. Kulcsár Tibor barátom, remélem jól van. Molnár Dániel barátom, remélem ő is jól van, őt nem is olyan régen láttam. Kedves Zsolt, örülök, hogy itt vagy. Orsi, immáron lassan több mint 30-an vagyunk, úgyhogy neki is kezdhetünk. Remélem mindenkinek tartalmasan telt a hétvége. Csomó megbeszélni valónk van, mint mindig. Van két kérdés is, mindeket jó hosszú, csak kimásoltam őket. Megmondom őszintén, hogy nem volt időm szerkeszteni, vagy ilyesmi, úgyhogy felolvasom őket úgy, ahogy vannak. Az első kérdés, szeretet üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozik be, Zsuzsa, Irén, Dávid, Friderika, másik Zsuzsa, Judit, szép estét mindenkinek. Oké, nézzük az első kérdést. Azt mondja, a kedves tanulótársunk küldött egy képet, ahol különböző vallások korai, vagy kora van feltüntetve egy diagramon, tehát különböző ókori vallások, különböző mezopotámiai vallások, ugye nyilván a judaizmus, a távol-keleti vallások közül, és így tovább, mikor kezdődött, és így tovább. És azt kérdezi a kedves tanulótársunk, miért van az, hogy ha egy az Isten, ennyiféle vallás kialakulhatott már a judaizmus előtt. Ha a tóradást veszük kezdeti időpontnak, ugye az időszámítás előtt 1313, itt a legősibb vallás időszámítás előtt 3000-ből származik, tehát legalább majdnem 2000 évvel a judaizmus előtt. De tudjuk, hogy a homo sapiens még sokkal régebben jelent meg a Földön. Szóval, hogy magyarázható az, hogyha Istennek sok-sok ezer éven át nem jelenti ki magát, nem hagyja, hogy hamis vallások kialakuljanak? Ha jól tudom, a judaizmus nem osztja azt az elképzelést, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy minden vallás mögött ugyanaz az Isten van, csak másképpen nevezik. Erre is mindjárt kitérünk. És meg is jelölöm, hogy ne felejtsem ezt megválaszolni. Ez a kérdés eléggé hasonlít arra, hogy mi lehetett Isten szándéka azokkal, mondjuk, az indiánokkal, akik nem feltétlenül időben, hanem földrajzi korlátok miatt nem volt lehetőség megismerni a kinyilatkoztatást, és amolyan kultuszt alakítottak ki, amelyek a szerves része volt az ember áldozat is. Oké, vagy arról lenne szó, hogy az ember úgy lett teremtve, hogy saját jogon tudjon boldogulni, és a természetéből fakadóan igény van arra, hogy egy Istent kövessen, a kinyilatkoztatás hiány kreál magának egy vallást. Oké, a különböző vallások kialakulásához, megmondom őszintén, nem értek, de a kérdést inkább átfogalmazom, hogy érthető legyen. Azt hiszem, erre gondolom a kérdező. Ugye több aspektusát is kell megvizsgálni a kérdésnek. Az egyik az, hogy hogy alakultak ki, vagy miért alakultak ki különböző vallások, akár már a judaizmus előtt, nem a judaizmus, a zsidóság nem az első vallás, és nem is állítja a zsidóság sem, hogy ez volna az első vallás. Hogyan alakulhattak ki? A kvázi Isten hogyan engedte, hogy kialakuljanak ezek a vallások? Hogy engedhette, hogy kialakuljanak ezek a vallások? Illetve mi történik azokkal a népekkel, akiknek nem adódott a lehetőségük arra, hogy az egy Istent kövessék? Vajon ugyanez az Istent imádja mindenki-e, csak más-más módon? Oké. Akkor nézzük először, hogyan alakultak ki a következő vallások. A zsidóság szempontjából ezt a kérdést inkább úgy lehetne, vagy ez a kérdés az annyival még meg van spékelve, még annyival talán izgalmasabb is. Megpróbálom itt a lámpát valahogy beállítani, hogy kicsit nem tudom, hogy jól lehet-e látni. Oké, szóval a zsidóság szempontjából a kérdés még izgalmasabb is, ugyanis ugye Isten teremtette a világot 5780 évvel ezelőtt, körülbelül 5780 évvel ezelőtt. Azért mondom, hogy körülbelül, mert ugyan 5780 évet írunk a zsidó számítás szerint, de azért azt tudni kell, hogy ez egy mesterséges szám. Nem most találtuk ki, már sok ezer éve ki van találva ez a számítás, de vissza van számolva a bibliai korokból, a bibliai időkből. Oké. Okay. Erről egyébként a blogomon írtam is részletesen, illetve arról a tényről, hogy hova tűnt 165 esztendő a zsidó kalendáriumban, ezt is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, a blogomon van egy ilyen írás ezzel kapcsolatosan. Oké. Okay. Nos, Isten megteremti a világot cirka 6000 évvel ezelőtt. Ugye az első emberpár, akit Isten megteremtett, az Ádám és Éva, ugye? Ádám és Éva, majd ezután 10 generációval következik Noé, majd Noé után 10 generációval következik Ábrahám. Ezt majd nem sokára a Misnában fogjuk látni, pont erről lesz szó. Tehát tulajdonképpen Ádámtól, az első embertől Ábrahámig van 20 generáció. Ábrahám a 20. generáció, majd Ábrahámtól 6. generáció Mózes. Most, vagy hat generáció van Mózesig. Ezt, ha olvasod a Bibliát, akkor ezt egyszerűen ki lehet számolni, oda van írva, hogy Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette a 12 törzset, és így tovább, és így tovább, és le vannak írva a generációk. Nos tehát, ugye Ádám, az első ember, evidens módon egyisten hívő volt, monoteista volt. Nem is kérdés, hát hiszen kommunikált Istennel. Ugye Isten ugye az egész teremtés történt, amikor olvassuk az Édenkertben, mi történt a jó és a rossz tudásának fájának gyümölcsével, és így tovább. Ádám kommunikált Istennel. Tehát evidens, hogy Ádám hitt az egy Istenben. Nem is kellett hinnie gyakorlatilag az egy Istenben, tudta, hogy van egy Isten. Majd később Noé is hitt az egy Istenben, természetesen, hiszen Isten kommunikált Noéval. Ugye meghagyta neki, hogy építse meg a bárkát, vigyen bele állatokat, és így tovább. Tehát Noé monoteista volt, minden bizonnyal, ugye? Kommunikált Istennel, nem volt számára kérdés, hogy egy az Isten. Most mi történt Ádám és Noé között, ez alatt a 10 generáció alatt, egyébként ez cirka 1600 év, ugye az időszámításban úgy néz ki, hogyha egyben teremtette Isten a világot, vagy ez a kiinduló pont, a világ teremtésen a kiinduló pontja, akkor onnantól képest 1636. évben volt a Noé féle özönvíz. Tehát ez azt jelenti, és Noé 120 éves volt az özönvíz alatt, tehát Noé született 1516-ban, az volt az ő születésének a dátuma. Tehát volt az özönvízig 1600, kicsit több mint 1600 év, amikor valahogy az egyisten hit elveszett. Ugye Ádám még tudta, hogy egy az Isten, majd Isten elpusztítja Noé idejében, pedig Isten 1600 évvel később elpusztítja az emberiséget azért, mert immorális volt, mert bálványimádó volt, azért, mert nem viselkedtek jól, és így tovább, és így tovább. Tehát valami történhetett ott az 1600 év alatt, ami folytán a tudás, az egyisten hit tudása az elveszett. Ugye mi történt? És aztán később egyébként, ha már itt tartunk, de ez már csak ugyanennek az ismétlése, ugye Noé is tudott Istenről természetesen. Noé gyerekei is tudtak Istenről, hiszen ők is fönt voltak a bárkán, a három fia, Sém, Hám és Jefet, ugye fönt voltak a bárkán. Tehát Noé is természetesen, Noé és még a gyerekei is tudtában az egyisten tudattal éltek, ugye monoteisták voltak bizonyára, hát hiszen tudták, hogy látták, hogy mi történik, nem volt kunst, nem volt kérdés, hogy Istenben hisznek. Majd azután 10 generációval születik Ábrahám, és Ábrahámról megint azt tudjuk, hogy Ábrahám fel kell fedezze a monoteizmust, fel kell fedezze az egyisten hitet. Ábrahám nemzedékeig az már csak 300 esztendő, ugye Ábrahám született 1949-ben, 48-ban, a zsidó számítás szerint 1948-ban, tehát 1636 és 48 között van kicsit több mint 300 év. Most tehát az első 10 generáció az 1600 évet tesz ki, a következő 10 generáció pedig már csak, idézőjelben csak 300 évet tesz ki. Ugye ez is le van írva a Tórában, Mózes első könyvében részletesen, hogy vannak a generációk Mózestől Ábrahámig. És ott megint elveszik az egyisten hit. Pedig hát ugye Noé még tudta, nyilván elmondta a gyerekeinek, azok is tudták, mert fönt voltak a bárkán. Lehet, hogy a gyerekek is elmondták az ő gyerekeiknek, és mégis néhány generációval később Ábrahámnak már megint fel kell fedezni az egyistent, mert Ábrahámnál már megint nem volt egyértelmű az egyisten hit. Ugye Ábrahám volt az első monoteista. Ábrahám fedezte fel, hogy egy mindenható Isten van. Ugye ezt olvassuk, ezt tanuljuk. Most mi történhetett? Hát mi történt először is Ádámtól Noéig, ez alatt az 1600 év alatt, majd aztán mi történt Noétól Ábrahámig, az alatt a 300 esztendő alatt. Most hagyjuk, hogy mi történt Noétól Ábrahámig, mert igazából ugyanaz történt, mint Ádámnál, mint Ádám nemzedéke után egészen Noéig. És ez pedig a következő volt, a Maimonides, a Rambám, ugye a híres 13. századi filozófus, rabbi és törvénydöntnök, vagy törvényhozó, leírja, hogy mi történt, hogy hogyan veszett el az egyisten hit Ádámtól Noéig. És ő azt mondja, gyakorlatilag leegyszerűsítem, amit ő mond, azt mondja, hogy az emberek természetesen kezdetben hittek Istenben. Ugye Ádám nyilván hitt Istenben, a gyerekei is, ugye a gyerekeiről is tudjuk, hogy tudták, hogy van Isten. Ugye Káin és Hevel, ők is tudták, hogy van Isten, kommunikáltak Istennel, áldozatot hoztak Istennek. Ugye Káin meg is öli Hevelt az áldozat miatt. Most tehát az történik, hogy tudták, hogy van Isten, csak számukra Isten teljesen elképzelhetetlen volt, vagy nagyon nehezen volt elképzelhető. ugye azt nem olyan nagyon nehéz megérteni, hogy a 21. századi embernek, a mai embernek, nekünk a kreatív képzelőerőnk, sőt, az absztrakt képzelőerőnk, sokkal fejlettebb, mint a középkori embernek, ugye? Ezt nem olyan nagyon nehéz elképzelni, hiszen ma már tudjuk, hogy itt van ez a csomagpapír zsebkendő, hogy itt van ez az asztal előttem. És tudom ma már, hogy ez az asztal, ez nem az, aminek tűnik. Azt mondom, megkérdezik tőlem, miből van ez az asztal, akkor azt mondom, hogy fából van. De valóságban, miből van a fa? Ma már tudjuk, hogy a fa az atomokból áll, és az atomok is kisebb egységekre bonthatók, nem vagyok jó fizikából, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani, de tudjuk, hogy a dolgok mélyére lehet hatni, mélyére lehet ásni, és fel tudunk fedezni olyan szinteket, amiket szemünkkel nem is látunk. Ugye ez mondjuk 300 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, de akár 150 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna, hogy tudjuk, hogy az általunk látott anyagok milyen mélységeket tartalmaznak. Vagy mondok egy másik példát. A mai ember tudja azt, hogy úgy működik a mobiltelefon, hogy van egy készülék, meg van egy átjátszó antenna, meg van egy másik készülék, és ha én belebeszélek az egyik készülékbe, akkor rádióhullámok segítségével eljut az én általam küldött, ugye először is a beszédem digitalizálódik, ez a digitális jel eljut egy átjátszó állomásra, és az átjátszó állomás elküldi a másik mobiltelefonnak, aki pedig visszakódolja egy értelmezhető jellé, egy értelmezhető beszédé azt a digitális üzenetet. Ezt nem látom, nem hallom, nem tudom, mi történik részletesen, de el tudom képzelni, hogy ez van, mert tudom, hogy vannak emberek, akik viszont tudják jól. Tehát azt arra akarok kiukadni, hogy a 21. századi ember absztrakt képzelőereje sokkal fejlettebb, mint mondjuk egy 100 évvel ezelőtti ember, pláne egy 3-4 ezer évvel ezelőtti emberhez képest. A korábbi emberek, ugye Ádám nem volt kunst, hogy higgyen Istenben, Ádám beszélt Istennel. Ádám gyerekei, Káin és Hevel nem volt kunc, hogy higgyenek Istenben, hiszen ők is kommunikáltak Istennel. Az ő gyerekeik azonban már, és a harmadik generáció, meg a negyedik generáció már nem kommunikált direktbe Istennel, ezért szükség volt arra, hogy higgyenek benne, amit a szüleik mondtak nekik. De nem tudták elképzelni ezt a bonyolult jelenséget, amit Istennek hívunk. Ugye Isten, akit nem köt a tér és az idő kerete, akit nem kötnek a fizika törvényei, Isten örökkévaló, Isten mindig volt és mindig lesz, és mindig van, és mindenhol van, de közben sehol sincs, ő minden és ő semmi. Tehát ezeket a nagyon nehéz és bonyolultnak tűnő... szervusz Sean, örülök, hogy itt vagy, jó estét, örülök, hogy jól sikerült a túra, és ide találtál ma is. Ás Laci, téged is szeretettel köszöntelek, Tamás, Jakab, Laci, és így tovább. Szóval az ókori ember nem tudta ezt elképzelni. Ezt még a 21. századi embernek is nehéz elképzelni. Még nekünk is nehéz elképzelni, pedig nekünk igen fejlett az absztrakt képzelőerőnk. De még nekünk is nehéz elképzelni azt, hogy mit is jelenthet az olyan Isten, akit nem kötnek a fizika korlátai. Aki örökkévaló, aki mindenható. Hogy tudjuk ezt elképzelni, ezt az Istent? Most, a 3000 évvel ezelőtti ember még annyira se tudta elképzelni ezt a mindenható örökkévaló Istent, mint mi. És ezért, mondja Maimonides, ezért az történt, hogy Isten számukra felfoghatatlan és elérhetetlen volt, ezért kerestek olyan, ha úgy tetszik, közvetítőket, akiken keresztül eljuthatnak Istenhez. És így jutottak el például a naphoz, vagy a holdhoz. Ugye a nap egy logikus közvetítő. A nap egy logikus közvetítő, hiszen Isten, a nap az biztos, hogy egy fontos teremtmény, ugye, azáltal a nap biztosítja az ember számára az életet, a nap energiájától nőnek a növények, a nap energiájától melegszik a föld, az nyújt számunkra meleget, az nyújt számunkra élelmet, hiszen a növények is ettől nőnek, ebből táplálkoznak az állatok és az emberek is. Tehát a nap úgy tűnt, mint egy logikus közvetítő, akikhez keresztül el kell jutni Istenhez. Isten azt mondta 3000 évvel ezelőtti ember, 4000 évvel ezelőtti ember, azt mondta, Isten nem tudom felfogni, Isten képtelen vagyok felfogni, akkor megkeresem azt a hozzá legközelebb álló valamit, amit képes vagyok felfogni, és ez volt a nap, vagy a hold, vagy a Nílus, a folyó, vagy a föld maga, ugye? Azokat a teremtményeket kereste az ember, akiken keresztül Isten manifestálódik ebben a világban. Akiken keresztül Isten megmutatja magát ezen a világon. És kik, mik azok, amelyeken keresztül Isten megmutatja magát a világon? A teremtmények. A nap, a hold, a víz, a föld, a levegő. Oké? A tűz, és így tovább. És azt mondja Maimonides, így előbb-utóbb feledésben merült, hogy valójában ezek a teremtmények, nap, föld, hold, víz, stb., ezek csak közvetítő kellene legyenek Istenhez, ez előbb-utóbb feledésbe merült, és már csak az maradt meg, hogy ezeket kell imádni. Ezekhez kell imádkozni, és ezeket kell szolgálni, ahhoz, hogy az ember boldoguljék. Majd ugye jön Noé, 1600 évvel később, és Noé megint felfedezi a monoteizmust, Isten kommunikál Noéval. Majd Noé után megint megismétlődik ez a, ismétlődik ez a folyamat, megint lezajlik ugyanez, az emberek szépen elfelejtik, hogy a bálványok mögött, ugye amikor a bálványimádásra veszünk, régen olyasmi dolgokat imádtak az emberek, mint a nap, meg a hold, meg a folyó, meg a tenger, meg a föld, aztán utána kiderült, hogy ezek külön, mind-mind külön istenségek. Ugye ezek, tehát tulajdonképpen az történt, hogy a gondolkodás eltorzult. A gondolkodás deformálódott. Elindult az egy istentől, aztán az Isten közvetítői, Isten teremtményei közvetítőkön keresztül eljutott, és tulajdonképpen maradt csak maga a bálvány. Oké, tehát így alakultak ki, ha úgy tetszik, vagy így lehetett az, hogy a világ többsége bálványimádó lett, és szükség volt arra, hogy Ábrahám újra felfedezze az egy Isten. Most, minden, az, hogy minden vallás mögött egy Isten van, ezt nem lehet feltétlenül állítani, mert vannak pogány bálványimádó vallások. Ugye vannak olyan vallások a judaizmuson, a zsidóságon kívül, amelyek elismerik Isten egyediségét, elismerik Isten egységét. Azt, hogy nem lehet az, hogy párhuzamos erők munkálkodnak, hogy a világnak kell legyen egy teremtője, és az egy kell legyen, és nem pedig több egyforma erejűnek az együttműködésén keresztül jött létre a világ, vagy teremtetett a világ, hanem egy Isten vezetésével teremtetett a világ. Nem minden vallás gondolja így, vannak primitívebb, ma már primitívnek mondható pogány vallások, amelyek régen többségben voltak. Régen többségben voltak a monoteista vallásokhoz képest. Most nem ismerem az összes monoteista vallást, de a három legnagyobb monoteista vallás, ugye a kor szerint megyek, nem nagyság szerint, kor szerint a judaizmus, a kereszténység és az iszlám, hogy ezek minden ismerik. Ezek mind tulajdonképpen a maguk módján igyekeznek szolgálni az egy Istent. Most, én azt gondolom, nekem az a véleményem, és ezzel lehet persze vitatkozni vagy egyetérteni, én azt gondolom, hogy minden vallás követője a saját vallásán keresztül helyes, hogyha szolgálja Isten. Nem kell az embernek más vallást keresnie, mert mindenkinek a vallásának van gazdag öröksége és gazdag hagyománya, amiken keresztül szolgálhatja Isten. Egyik sem jobb, mint a másik, hanem különböző embereknek van kitalálva. A zsidóság a zsidóknak van kitalálva, a kereszténység a keresztényeknek, az iszlám pedig a muszlimoknak. Most ez nem egy vallási verseny, melyik vallás követői szolgálják Istent helyesebben, én azt gondolom, hogy mindenki igyekezzék ragaszkodni a tradíciójához. Most pedig, hogy voltak egyes népek, nem vehettek részt a kinyilatkoztatásban, és ezért nem tudták, hogy van Isten, hogy a zsidó népen kívül tulajdonképpen minden nép abban a korban, 3333 évvel ezelőtt, amikor a Sinai-hegyen Isten kinyilatkoztatta magát ugye Mózesnek és a zsidó népnek, abban az időben minden más nép elutasította ezt a gondolatot. A kereszténység, mint a második monoteista vallás ugye a judaizmus után, ne felejtsük el, hogy a kereszténység ugyan már 2000 éves, több mint 2000 éves vallásról beszélünk, de amikor a kereszténység, ugye Ábrahám alapította a judaizmust, ő élt a zsidó számítás szerint 1948-ban született. Tehát ez azt jelenti, hogy durván cirka 2000 éves volt, majdnem 2000 éves volt a zsidó vallás, ugye, és amikor ugye Mózes pedig 3333 évet, ez azt jelenti, hogy legalább 1300 éves volt a zsidó vallás, akkor, amikor a kereszténység színre lépett. az iszlám meg aztán pláne egy relatíve új vallás, mert a kereszténységhez képest is majdnem 7 évszázaddal, vagy 6 és fél évszázaddal később lépett a színre, addigra a zsidóság már biztos 2000 éves volt. Már Mózes után is. Tehát nem is Ábrahámtól számítod a zsidó vallás kezdetét, hanem Mózestől, akkor már biztos 2000 éves volt. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy a judaizmus, a zsidóság a kereszténység előtt 1300 évvel, és az iszlám előtt cirka 2000 évvel lépett a színre. Ez azt jelenti, hogy olyan vonzata is van, a dolognak, hogy a világ népei később jöttek rá arra, és még mai nap is jött rá mindenki, hiszen ma is vannak pogány vallások, később jöttek rá arra, hogy egy Istent kell szolgálni mindenkinek a maga módján. Oké, remélem, hogy sikerült erre a kérdésre válaszolni. Közben üdvözlöm, akik most csatlakoztak. Eszter, Timi, Lajos, Ibolya, bátyám Dublinból, szia bratyó, Laci, András, és így tovább. Oké, következő kérdés, ez is tök jó. Azt mondja, hogy gyakran elhangzik mostanában, amely témát nagyon szeretek, hogy nem áll módunkban megválasztani a születésünket és a halálunkat. Ergo, a mindenható döntéséből és szeretetéből fakad az egész. Azonban Illés próféta, aki nem akárki, mint tudjuk, a Biblia Károli Gáspárféle fordítása szerint úgy tűnik számomra, megegyezett a mindenhatóval halálról. Ugye azt írja a Biblia, itt beidézi a kedves tanulótársunk a szöveget, a Királyok könyve első, Királyok könyve 1, 19. fejezet 4, ő pedig elméne a pusztába egy napi árólföldre, és elmenvén leülve a fenyőfa alá, egyébként nem fenyőfa, hanem ilyen tövisfa, és tövis bokor, és könyörgött, hadd halljon meg, és mondta, elég, most ó Uram, vedd el az én lelkem, mert nem vagyok jobb az atyáimnál. Ugye, tehát kvázi Illés, Eliáhu próféta imádkozott Istenhez, hogy hadd halljon meg. Mindketten tudjuk, írja a kérdező, hogyan folytatik tovább a történet, kiket kellett királyá profétává kenni, stb., majd a mindenható tüzes szekeret küldött Eliáhuért, Illésért. Tehát nekem ebből úgy tűnik, hogy elfogadta Illés kérését, és nem csak, hogy elfogadta, hanem respektálta is. Tehát tulajdonképpen azt akarja kérdezni a kérdező, hogy arról beszéltünk, hogy az embernek nincsen joga elvenni az életét, arról beszéltünk, hogy az ember életéről csak Isten dönthet, ugye arról volt szó korábban, hogy az ember nem akar magától a világra jönni, az embert a világra hozzák, akaratán kívül születik, és akaratán kívül hal meg. Erről beszéltünk a 4. fejezet utolsó misnájában, és egyébként korábban erről a gondolatról beszéltem, hogy tehát az embert Isten és az ember szülei, ők az a hármas trió, akik az embert a világra hozzák, és nem pedig az ember akar a világra jönni maga. Akkor hogy lehet, hogy Eliáhu próféta, azaz Illés próféta, hogy lehet, hogy könyörgött Istenhez, hogy hadd halljon meg, és aztán Isten gyakorlatilag, ugye Eliáhu próféta volt az egyik azon embereknek, akik élve hagyták el a földet, élve mentek fel a mennyországba, tehát nem haltak fizikai halált. Erről egyébként a blogomban írtam is valamikor talán tavasszal, hogy akik soha nem haltak meg címmel egy blogbejegyzést, és ott írtam Eliáhu prófétáról, és egy másik figuráról, akit úgy hívnak, hogy Hanoch, ő pedig Mózes első könyvében olvassuk, ő egy pár generációval Ádám és Noé között élt valahol, és ott is azt olvassuk a Tórában, hogy Hanochot magához vette Isten, és a bölcseink ezt úgy értelmezik, hogy élve halt meg, tehát hogy kvázi nem halt meg soha. Most mi a helyzet Illéssel? Akkor nézzük meg Illésnek ezt a versét, mármint a konkrét verset. Ez pedig úgy hangzik, mondjuk mai fordításban, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, odaérve egy tövisbokorhoz leült talán meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már örökkévaló, ne vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Most a Rási kommentárja, Rási, mint a legklasszikusabb biblia kommentátor, ugye, és akkor ez választ is ad a kedves tanulótársunk kérdésre, hogy hogy lehet, hogy Illés könyörgött, hogy halljon meg. Azt mondja Rási, és idézi Targum Jonatánt, aki egy arameus fordítása a Bibliának, és azt írja, hogy amikor azt mondja, hogy meg szeretnék halni, akkor tulajdonképpen nem azt mondja, hogy meg szeretnék halni, hanem azt, hogy elég hosszú már az életem, és elég sokat éltem már, és még mindig nem értem, hogy mi is zajlik. Ugye Eliáhu az bonyolult a történet, talán lehet, hogy ebben nem érdemes belemenni. A ketté szakadt zsidó királyság északi királyságában, az északi oldalán élt, ugye egy pogány bálványimádó királlyal a nyakán, akit Ahávnak hívtak, egy zsidó volt egyébként, de bálványimádó, és a felesége meg egy igazi gonosz-gonosz nő volt, akit úgy hívtak, hogy Jezabel, azaz Izabella, innen származik az Izabella. Izabella egy nagyon negatív szereplője a Bibliának. Jezabel. Jó, tehát nem Iliáú nem meghalni akart, hanem szerette volna, hanem nem értette, hogy még már ilyen hosszan él, és még mindig nem érti, hogy miért zajlik ez az egész üldözés, aminek ő elszenvedője volt. De nem akarom kikerülni persze a kérdést, hogy lehet, hogy az ember meg akar halni, és Isten teljesíti a kérését. Hogy szokták mondani, hogy az ember nagyon vigyázzon arra, hogy miért imádkozik, mert előfordulhat, hogy válaszolnak az imáira. Az ember legyen nagyon, ember legyen óvatos. Ugye, mert az ember sokszor nem tudja, ez nagyon érdekes gondolat, hogy az ember sokszor nem tudja, hogy magának mi a jó, vagy mi volna az igazán jó. És előfordulhat, hogy te imádkozol valamiért, vagy imádkozunk valamiért, amiről azt gondoljuk, hogy az jó volna számunkra, és csodálkozunk, amikor a Teremtő nem teljesíti az akaratunkat, holott abban nem gondolunk bele, hogy lehet, hogy csak gondoltad, hogy jó lenne számodra, de valójában nem lenne jó számodra. És valójában nem illene bele az isteni tervbe. Hogy Isten talán azért, nem teljesíti a kérésedet, mert ez nem egyezik az isteni tervvel. Tehát tulajdonképpen, amikor ilyen esetekben, ha Teremtő nem teljesíti az imáinkat, nem teljesíti a kéréseinket, akkor tulajdonképpen jót tesz. Tulajdonképpen jót tesz velünk. Jót tesz velünk úgy, hogy még ezt mi magunk se tudjuk. Nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy mi az igazán jó neki. Ugye szoktuk mondani, hogy Isten mindig jót tesz az emberrel, még akkor is, hogyha ez adott pillanatban nem tűnik annak, nem tűnik jónak. Mi az, hogy az ember, Isten mindig jót tesz az emberrel? Az azt jelenti, hogy nem csak az ember szempontjából tesz jót, hanem a teremtés műve, a teremtés célja szempontjából tesz jót. Tehát Isten mindig olyat tesz, ami a teremtés célját valamilyen módon elősegíti. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy jó az embernek. Hiszen az ember célja a teremtő akaratának megvalósítása. Tehát azt nevezzük jónak, amikor valami... Nagyon érdekes, mert a héberül a bűn szó, de ez nem csak héberül van így egyébként, hanem a görög nyelvben is, ha jól tudom, így van. Ács Laci biztos ezt jobban tudja nálam. De héberben egész biztosan, hogy a bűn szót úgy mondjuk héberül, hogy aveira. Aveira az a héber szó, ez abból a héber szóból származik, hogy lávor. Lávor az azt jelenti, hogy átmenni. Az aveira az azt jelenti, amikor az ember elmulasztja a célt. Amikor, célt téveszt. Aveira azt jelenti céltévesztés. A bűn az céltévesztés. Szuper érdekes gondolat. Héberül a bűn szónak az eredete az a céltévesztés. Amikor az ember bűn csinál tehát, amikor az ember bűnöz, akkor mit csinál? A teremtés célja ellen megy. Azaz, nem azt csinálja, ami a dolga. Azaz, céltéveszt. A bűn az tulajdonképpen hátráltatja a teremtés művét. A jó cselekedet, a parancsolatok betartása, a morális viselkedés pedig elősegíti a teremtés célját. Elősegíti a teremtés művét. Oké. Na, drága barátaim, tegnap csütörtökön befejeztük a 4. fejezet utolsó misnáját. Közben nézem, hogy azt írja Dávid, tehát hogyha folyamatosan pofára esek a dolgaimmal, akkor következetesen a tervelen dolgozom, de hogy tudok rájönni, mi a terv, vagy legalább mi az én szerepem benne, Dávid? Hogyha nagyon sok, ugye két megoldás van, amikor az ember nagyon sokat próbálkozik, akkor az egyik megoldás az, hogy még többet próbálkozik, és van, amikor az embernek tudnia kell, szóval ehhez kell egy bizonyos tapasztalat, és kell egy bizonyos bölcsesség. Kell egy bizonyos bölcsesség hozzá, hogy az ember tudja, hogy mi az a dolog, ami azért nem jön össze, mert nem próbálja eléggé, és mi az a dolog, ami azért nem jön össze, mert annak valamiért nem kell összejönnie. Tehát, hogy valamilyen metafizikai, valamilyen spirituális oka van annak, hogy az a dolog nem jön össze. És mi az, amikor, szerintem azt tudod, Dávid, ha mélyen magadban érzel, valószínűleg azt pontosan tudod, hogy valami azért nem sikerül, mert nem próbálod eléggé. Az egészen biztos, hogy anélkül nem fog összejönni semmi, hogy nem akarod eléggé. Nézzük meg ezt a gondolatot egy kicsit mélyebben. Mit jelent az, hogy az ember akar valamit? Mit jelent az, hogy az ember vágyik valamire? Bármi, amit akarsz, azt olyan mértékben akarod, hogyan lehet lemérni, hogy te mennyire akarod azt bármit is, ami a szíved vágyik. Hogyan tudod lemérni, hogy azt mennyire akarod? Abban tudod, ennek a mértékegysége, ez úgy mérhető, hogy mit vagy képes feláldozni azért a dologért. Mit vagy hajlandó feláldozni azért. Minél több dolgot, minél nagyobb dolgot vagy hajlandó feláldozni valamiért, annál jobban akarod azt a valami. És minél kisebb áldozatot vagy érte, vagy minél kevesebb, vagy minél kisebb áldozatot vagy hajlandó hozni valamiért, annál kevésbé akarod azt a valamit. Mikor az ember vágyik valamire, amikor az ember akar valamit, akkor gondolj át, hogy mit hajlandó érte feláldozni. Mi az, amit Isten igazából hajlandó érte feláldozni? Mondok egy példát. Szóval akarok mondjuk orvos lenni. Akkor mi mindent kell feláldozni azért, hogy orvos legyek? Fel kell áldoznom például egy csomó szabad időmet. Fel kell áldoznom a hétvégéimet. Az éjszakáimat tanulással kell töltsem. Sok évet kell feláldoznom az életemből, ahhoz, hogy mondjuk orvos legyen. A kérdés az az, hogy hajlandó vagy-e feláldozni ezeket a dolgokat, mert ha hajlandó vagy feláldozni, akkor te tényleg orvos akarsz lenni. Magyarul, még egyszer, ha valamilyen célt akarsz elérni, akkor azt kell mérlegelned, hogy mit vagy ezért hajlandó feláldozni. Azt mondok egy nagyon... nem is tudom, hogy illendő egy ilyen nagyon drasztikus példát mondanom. Mennyire akarod a gyerekeidet? Mennyire szereted a gyerekeidet? Abban mérhető, hogy mennyire szereted a gyerekeidet, hogy mit vagy hajlandó értük feláldozni. Álmatlan éjszakákat, pénzt, idegeskedést, vagy akár az életedet. Ha ezeket mind hajlandó vagy érte feláldozni, akkor te nagyon szereted a gyerekeidet, akkor te nagyon akarod a gyerekeidet. De hogyha nagyon mélyen magadban nézel, és azt látod, hogy egy dolog nem sikerült, akkor azért azt is, akkor először lehet, hogy érdemes azt megvizsgálni, hogy vajon mennyire akartad. Vajon tényleg akartad-e? Mert ha tényleg akartad, akkor minden tőled telhetőt meg is tettél érte. És minden tőled telhetőt fel is áldoztál érte. Akkor akartad igazán, ha ezért mindent feláldoztál. Magyarul, ha dolgok nem sikerülnek feltétlenül, akkor először azt nézd meg, hogy vajon te a saját portádon rendet tettél-e már. Vajon te mindent megtettél-e azért, hogy az a dolog sikerüljön. Azért, hogy az a dolog sikerrel járjon. És előfordulhat, hogy néha rá fogunk döbbenni arra, hogy valójában nem is akartuk azt annyira. Mert nem voltunk hajlandók érte mindent feláldozni. Jó, nézzük az 5. fejezet első misnáját. Most az 5. fejezet egy nagyon érdekes fejezet. Az 5. fejezetben visszafele számolva lesz egy csomó-csomó olyan dolog, ami számokkal kapcsolatos. Először jó hosszan lesznek olyan misnák, amik arról fognak szólni. A kedves Dávid, bocsánat, még a Dávidnak az előző kérdésre válaszol, a kedves Rabbi, nagyjából ráhibáztál a dilemmára. Van valami, amit igazán szeretnék csinálni, de az áldozat családom fenntartásában, amit viszont soha semmiért nem áldoznék fel nyilván. Akkor ez azt jelenti, hogy az lehet, hogy az a dolog. Mert ugye mi történik, bocsánat még, hogy visszatérek erre a témára, Dávid ide írta be a komment folyamba. Ugye arra a témára, hogy annyira akarsz valamit, amennyire hajlandó vagy érte feláldozni dolgokat. Akkor tulajdonképpen mi történik? Az történik, hogy az ember hierarchiákat alkot a saját fejében, hogy az ember élet nem szól másról tulajdonképpen, mint hierarchiákról. Az azt jelenti, hogy hogy priorizálsz dolgokat, hogy fontossági sorrendbe teszel dolgokat. Fontossági sorrendbe teszel dolgokat. Ami Dávid írt, hogy az a dolog, amit el akarna, nagyon szeretne elérni, ahhoz fel kéne áldozni a családját. Akkor tehát priorizálod, és azt mondtad, hogy a családod az fontosabb. Az lehet, hogy nagyon fontos az a dolog, amit el akarok érni, de a családom még fontosabb. És ezt nem vagyok hajlandó érte feláldozni. Annyira mégsem akarom, hogy azt is feláldozzam érte. Persze, tulajdonképpen, persze, hát vannak dolgok, amiket az ember nem áldoz fel semmiért. A családját, a gyerekeit, a barátait, egyes barátait. Vannak a szüleit, az ember nem árulja el, mert azok olyan dolgok, ezek olyan személyek és olyan eszmék, dolgok, elnézést a dolgokért, mielőtt megköveztek, ezek olyan eszmények és olyan személyek, akik a prioritási, akik a hierarchiámon, az általam épített hierarchiában a legmagasabb szinten vannak. Ehhez képest semmit sem akarok eléggé. Mindent, amit akarok, az ennél kevésbé akarom. Ezt nem fogom feláldozni érte. Oké, most hát az 5. fejezet első misnája, tehát különböző számokkal fog foglalkozni, és azt mondja, be a szára mámor, mámarot, nivrá haolám. 10 mondással teremtetett a világ. 10 mondást mondott a teremtő, amikor teremtetett a világ, meg is ugye arról van szó tulajdonképpen, hogy Isten, amikor a világot teremtette, akkor 10-szer hangzik el a Tórában az a kifejezés, hogy és mondta Isten, hogy. Ugye azt olvassuk például, ugye most kintottam itt a teremtés könyvét, azt írja, és mondta, ugye például, kezdetben teremte Isten az eget és a földet, és a föld puszta és kietlen volt, és sötétség volt a mélység színe fölött, Isten szelleme pedig lebegett a vizek fölött. És mondta Isten, legyen világosság. Ugye itt találkozunk egy aztán később. És mondta Isten, legyen boltozat a víg közepében. És mondta Isten, gyűjjenek össze a vizek az ég alatt egy helyre. És mondta Isten, legyenek világítók az égboltján. 10-szer hangzik el ez a kifejezés a teremtés történetében. Ez a kifejezés, és mondta Isten. Ennek megfelelően mondja a misna, be a szára mámarot nivrá olám. 10 mondással teremtetett a világ. Az igazság az az, egyébként, hogyha megszámoljátok, az eredeti héber szöveget érdemes figyelni, nem a fordításokat, de még a fordításokban is talán, ha megszámoljátok, nem látjuk 10-szer ezt a kifejezést, csak 9-szer. Csak 9-szer látjuk ezt a kifejezést, és a bölcseink, a Talmud azt mondja, hogy a 10. ilyen kifejezés az maga az első szó, amikor az van írva, hogy kezdetben teremtett az Isten is ezeket és a földet. Ez a 10., vagy az első, ha úgy tetszik, az első ilyen kinyilatkoztatás, amikor Isten parancsa, Isten parancsol. 10 parancsra teremtetett a világ. 10 mondással, bászára, mámarot. 10 mondással teremtetett a világ. Ugye mindjárt mondja a misna, felolvasom először a misnát, aztán mondok mindenféle érdekességeket. Azt mondja a misna, umátálmud lomár, hallóbe mámare hádja hollevra ott, az mit akar ezzel tanítani nekünk? Hát hiszen Isten arra is képes lett volna, hogy egy mondással teremtsen világot. Miért kellett Istennek hat nap, kázi azt kérdezik, miért kellett Istennek 6 nap alatt teremteni a világot? Hát megteremthette volna egy másodperc alatt is, egy nanoszekundum alatt is megteremthette volna. Egy szempillantás alatt. Ugye? Miért teremtette meg? Miért teremtette 10 mondással? Azaz, más szóval, miért teremtette 6 napon, és nem pedig egy pillanaton át? Ela lehippará minharasáim, se mábdimet haolám, se nivrábe aszára mámarot, veliten szhártov lecadikib, se mekájemimet haolám, se nivrábe aszára mámarot. Azért, hogy a 10 arra jó, hogy kihangsúlyozza a világ fontosságát. Így aztán azok a gonoszok, akik tetteikkel elpusztítják a világot, súlyosabb elbírálás alá esnek, és az igazak, akik fenntartják a világot, nagyobb jutalmat kapnak. Magyarul azt akarja mondani a misna, hogy azzal, hogy Isten 10 mondással teremtette a világot, azzal, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, ezzel azt üzeni számunkra, hogy ő mennyit investált ebbe a világba. Isten képes lett volna egy másodperc alatt is megteremteni a világot. De helyett mit csinált? Helyett 6 napon át teremtette a világot. Ugye korábban talán beszéltünk erről, a blogomban számos alkalommal írtam róla, hogy a 6 napos teremtést, a teremtés 6 napos művét, azt nem érdemes 6x24 órára, vagy nem biztos, hogy érdemes 6x24 órára bontani. Ugye ez magyarázatot ad arra, hogy a világ, hogy lehet, hogy a világ 5 milliárd éves, vagy 5,4 milliárd éves, a világegyetem meg 14 milliárd éves. Hogy lehet az, hiszen azt olvassuk a Tórában, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a Földet. Azt kell megértenünk hozzá, hogy legalábbis az egyik magyarázat szerint, amiről már a Talmud beszél, nem én találom most ki, tehát ez már egy 2500 éves gondolat, még azelőtt, mielőtt az ember tudta volna, hogy a világ hány milliárd éves, ugye azt mondja a Talmud, hogy az első 6 nap, teremtés 6 napja az nem feltétlenül 6x24 óra. Ezt onnan is tudjuk egyébként, hogy Isten a napot és a holdat, vagy ha úgy tetszik, az égi testeket, a bolygókat, azokat csak a negyedik napon teremti. Leolvasd, kinyitjátok Mózes első könyvét, akkor meg fogjátok látni, hogy Isten a negyedik napon teremtette a napot és a különböző más égi testeket és bolygókat. Ez pedig azt is jelenti egyben, hogy az első 6 nap az nem biztos lehet, mert persze Isten számára lehet a nap nélkül is 24 órát számolni, mert ugye mi 24 óra? 24 óra az az, hogy a föld forog a nap körül, és másrésztről pedig a föld forog a saját tengelye körül is. 24 óra pedig az, amennyit a föld a saját tengelye körül megpördül, ugye, és akkor emiatt az egyik felét bevilágítja a nap, másik felén pedig éjszaka van. Ugye? Most, ha nincsen nap, ha nincsen a nap égitest, a föld meg már létezik, akkor hogy van 24 óra, akkor hogy látszik az, hogy mikor vannak a nappal, mikor van a nappal és mikor van az éjszaka? Ahogy a Talmud mondása szerint, ez nem feltétlenül, ez is többek között bizonyítja, hogy a világ nem biztos, hogy 6-24 óra, tehát azok a 24 órák azok nem, vagy azok a napok azok nem 24 órás periódusokban értendők, hanem akár évmilliárdokban is. Miért ne? Miért ne? Isten nem köti az idő. Ki elef sanimbei neha rega, Isten szemében, 1000 év az olyan, mint egy pillanat, ezt mondja Zsoltárok, Dávid király Zsoltárokban azt mondja, Isten szemében 1000 év az olyan, mint egy pillanat. Isten számára milliárd év, az neki aztán van ideje, nem? Őt ugye nem kötik a fizika törvényei. Isten nem, ugye mi, az ember gondolkodását behatárolja az a tény, tulajdonképpen minden gondolatunkat befolyásolja annak tudata, hogy tudjuk, hogy az életünk véges. Tudjuk, hogy egyszer csak meghalunk. Egyszer csak meg fogunk halni. És ez bármikor bekövetkezhet igazából. Ezért ez az ember életének minden mozzanatát befolyásolja. Isten nem kötik a idő és a tér törvényei, ezért Isten akár teremthetett 24 óra alatt is egy földet, de lehet, hogy nem 24 óra alatt teremtette, mármint 6x24 óra alatt, hanem évmilliárdok alatt. Amit a Misna mondani akar, és itt fogjuk folytatni holnap, amit a Misna mondani akar, hogy Isten rengeteget investált a világba. És ezért ez megmutatja, hogy ez számunkra milyen fontos, Isten számára milyen fontos a világ, ha ennyit investált bele. Megtehette volna, hogy egy szempillantás alatt megteremti ehelyett évmilliárdokat, vagy legalább 6 napot, mondjuk azt, hogy 10 mondást fetszölt, 10 mondást fetszölt a világ teremtésére. És akkor meg fogjuk látni holnap a Misnának a másik értelmezését. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, holnap este 8-kor ugyanitt találkozunk. Köszönöm a kérdéseket, ha van még, akkor jöhet, küldjétek nyugodtan. Szép estét kívánok, és örülök, hogy itt voltatok.